Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: Mester, olyan jó nekünk itt lennünk. Készítsünk 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Nem is tudta, mit mond, annyira meg volt ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott. Ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet, megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az emberfia föl nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, mit jelent az, hogy föltámad a holtak közül. Ezek az evangélium igéi. Ha meg kellene határoznom, hogy a mai evangéliumi szakaszhoz hogyan szeretnék kapcsolódni, akkor azt a mondatot választanám ki, hogy azt se tudta, mit mondjam. Innen szeretnék elindulni, és a helyzet most már az elmondottakból is érthető és ismerő számunkra, valami váratlan, valami ismeretlen, valami az eddigi tapasztalatot messze felülmúló, ami azután félelmet kelt a tanítványokból, és zavarodottságot hoz elő, és hogyha keresnénk most ide egy kifejezést, hogy mit mondanánk ezekre a helyzetekre, akkor azt mondhatnánk, ez ennek a 3 apostolnak egy erős stresszt jelentett. És amikor ezt így fogalmazzuk meg, hogy ez a tanítványoknak egy nagyon erős stressz helyzet volt, akkor szándékosan is mondom ezt a kifejezést, hogy a beszédnek a különböző elemeit át tudjuk rakni arra a hétköznapi valóságra, ami már most nekünk hétköznapi valóság, a hét számra, hónap számra már most több mint egy éve tartó, folyamatos és krónikus és megemelt stressz helyzet, amiben élünk. Tehát akkor a mai evangéliumnak az emberi megfontolások szerinti kiinduló pontja a tanítványok élménye szempontjából, ott a színeváltozás hegyén, a váratlan, az ismeretlen, a nem megszokott, a kiszámíthatatlan, a félelmetes, amiről ennyit mond el a Szentíró, Márk evangelista, hogy félelmében azt se tudta, mit mondjon. Nem tudom, ti tudjátok-e, hogyha egy erős stressz ér bennünket, hogy akkor mi az, ami az emberi lélekből oly természetes módon előindul. Te 4 dolog. Az első, tudunk menekülni, a második, tudunk támadni, a harmadik, tudunk védekezni, és a negyedik, képesek vagyunk teljesen lefagyni és megdermedni. Ez az, ami az emberi ösztönös természetből előjön az erős stressz hatására. De van egy másik nagy csoport is. A másik nagy csoport pedig az, hogy van valami váratlan, valami ijesztő, valami fölfoghatatlan, valami, amire egyáltalán nem tudtunk fölkészülni. És mi az, ami ilyenkor előhívható, amit begyakoroltunk. És éppen néhány nappal ezelőtt, 2 héttel ezelőtt beszéltünk erről, hogy létezik a szinte észrevétlen jó, ami mennyire meg tudja határozni az életet és a kapcsolatokat. És most ezt mondhatnám úgy is, hogy most pedig előkerül a begyakorolt jó. Az a jó, ami Péterből még akkor is előjön, amikor váratlan és ismeretlen és fél, és annyira össze van zavarodva a többiekkel együtt, hogy azt se tudja, hogy mit mondjon. Esetleg mondhatnátok azt, hogy na, hát nem biztos, hogy itt Péterből valami begyakorolt jó az, ami mondatta azt a néhány mondatot. Hát nem lehetséges, hogy pont ellenkezőleg nem egy begyakorolt jóról van szó, hanem ismerve Péter természetét, inkább valami spontán ötletről. Inkább, hogy úgy az ösztönös emberi természet, pont az övé, hát úgy hirtelen nem tudtam is mit mondani, ezt mondta, nem begyakorolt volt, hanem egy teljesen spontán előzmény nélküli. Ez lehetne mondjuk a másik véglet. A kettő között pedig azt is gondolhatnánk, hogy itt van Péter, kétségkívül, egy erős stresszben van, váratlan, ismeretlen, nem ragozzon tovább, fél, meg van rettenve, ijedve, azt se tudja, hogy mit mondjon, és mondjuk az ő rutinja, hogy mit kezdjen a félelmével, szorongásával, a szorongattatott helyzetével, hogy ő tudja magát mégiscsak egyensúlyba hozni, az mondjuk az, hogy beszél. Esetleg, hogy valamit csinál. Ez megint csak biztos sokatoknak nem ismeretlen. Van egy erős stressz helyzet, váratlan, kiszámíthatatlan, félünk, ilyenkor szoktunk olyasmit csinálni, szinte gondolkozás nélkül, ami oldja a feszültséget. És tényleg sokan vannak, akik ilyenkor beszélnek, mert az oldja a feszültséget. És akik vagy csinálnak valamit, mert az oldja a feszültséget. És nem egyszer azt szoktuk mondani, hogy ez olyan pótcselekvés. De annak nagy értelme lehet, mert oldja a feszültséget. Miért akartam ezt idehozni? Mert esetleg már azt gondoljátok, miféle beszéd ez? Hát beszéljen az evangéliumról. Arról beszélek. Csak hogy most jutottam el oda, ami miatt ezt előzményként el akartam nektek mondani. Ez pedig az, most képzeljük el, hogy ez egy begyakorolt jó Péter részéről, képzeljük el, hogy pont ellenkezőleg valami spontán jó, vagy a kettő között valami olyan rutinszerű megoldás, aminek aztán persze különböző módjai lehetnek, a lényeg, hogy beszél és cselekszik. De milyen gyönyörűséges és mennyire elgondolkodtató, hogy valaki egy nagyon erős stressz helyzetben, ami lehet begyakorolt jó, vagy lehet egy csak pillanatműve, azt találja mondani, hogy jó nekünk együtt lenni, és készítsünk három sátrat. Hadd menjek ennek a néhány mondatnak egy picit a mélyére. Az első, mit jelent Jézusnak, vagy mit jelent Péternek ez az ajánlkozása? Ez azt jelenti, hogy még egy nagyon erős teher alatt, stressz helyzetben félve, bizonytalanul és rettegve, cselekvő képes marad. Egyrészt azért, mert tud beszélni, a másrészt, mert fölajánlja, hogy ő szívesen csinál valamit. Hát ez egy óriási dolog cselekvő képesnek maradni, tudni szólni. Második. Kétségkívül Péter, amikor a cselekvő képességét fölajánlja, ebben mi nyilatkozik meg, hogy hajlandó valami jót tenni. És ez a jó tevés a szó szoros értelmében valami építő dolog. Most hagyjáljak itt meg, még csak két gondolatot mondtam, még lesz négy, hogy most képzeljük el, hogyha mi mindannyian erős stressz állapotokban, amikor valami ismeretlen van, váratlan, félelmet keltő, ijesztő és bizonytalan, hogy akkor az lenne, ami begyakorolt jónk, vagy spontán jónk, vagy olyan megszokott jónk, hogy építő módon cselekszünk. És jön a harmadik gondolat, másokért. Hiszen mit mond Péter? Azt mondja, nekünk jó, legyen nektek is jó, mert nekünk jó, azt mondja, nekünk jó itt. Hát akkor tudod mit? De építünk három sátrat, vagyis a cselekvésnek mi az iránya? Mózesnek, Illésnek, meg Jézusnak építsünk valami jót, csináljunk nekik valami jót. Mi a negyedik, ami kibukik Péterből, miközben azt se tudja, hogy mi történik, és fogalma sincs, hogy mit mondjon. Az, hogy teremtsünk valami otthonos világot. Hiszen ha a sátorra gondolva valamire tudunk képzett társítani, hát az nyilván valamiképpen valami otthonosság, És hogy Péternek a begyakorolt jó, vagy a spontán jó, ami előjön ott gondolkozás nélkül, még félve is, hogy az legyen, hogy tudnék valami otthonos világot teremteni azoknak, akikkel most éppen együtt vagyok. Az ötödik egy picit kapcsolódik ehhez, hogy a sátor, hogyha valaminek a szimbólum, egyrészt nyilván az otthonosságé, de másrészt a biztonságé, és a biztonság érzeté. Hogy valakiből a begyakorolt jó, vagy a spontán jó, miközben azt se tudja, mit mondjon, abba az irányba hat, hogy hogy tehetnék most, cselekedhetnék másokért, és magunkért is valahogy úgy, hogy biztonságban lehessünk, és biztonságban érezhessék itt, akik vannak magukat. És végül a hatodik gondolat, nem biztos, hogy el tudjuk dönteni, hogy ez itt egy begyakorolt jó, vagy egy spontán jó, de kétségkívül, hogy mikor ezt mondja Péter, nekünk jó itt veletek, és azt mondja, hogy nektek építünk három sátrat, akkor ebben kifejezésre jut, hogy ez a begyakorolt, vagy ez a spontán jó egy egészen nehéz élethelyzetben, egy váratlan élethelyzetben is arra irányul, hogy hogy tudna Jézus közelében lenni. Hogy tudná azt a világot építeni, amiben fönn tudja tartani a kapcsolatot, az együttlétet Mózessel, Illéssel, Jézussal, a Teremtő Istennel. Ez most hat röpke gondolat volt. Nem gyönyörűséges ez, hogy azt mondja a Szentíró, féltek, fogalma se volt, hogy mit beszél, és amikor Péter fél, fogalma sincs, hogy mit beszél, akkor ez jön ki belőle. Hát úgy összeraknám a kezem, hogy ha mindenkiből ez a rutinos jó, meg ez a spontán jó, vagy ez a feszültségoldó jó jön neki, micsoda csoda egy világban élnénk. Harmadik gondolat, ez kapcsolódik most az evangéliumon keresztül a nagybőjti időszakhoz. Hát most még az elején vagyunk. És ugye szoktunk ilyenkor megszentelt erénygyakorlatokat tenni, valahogyan a nagybőjtre készülni. Ha valamit érdemes a nagybőjti időszakban tenni, az a 5-7, 6-7, 7-7, a majdnem két hónap, másfél hónap most, az az idő pont elég lehet arra, hogy valami jót begyakoroljunk. Hogy lehetséges ezt-azt csinálni, lemondani, áldozatokat hozni, de az inkább csak valahogy a pillanatra, helyzetre, egy időszakra vonatkozik. De 6 hét alkalmas lehet arra, hogy 6 hét alatt rutinná tegyünk, begyakoroljunk valami jót, ami még akkor is előhívható lesz számunkra, ha egy váratlan helyzetbe kerülünk, ha félünk majd, ha erős stressz hatása alá kerülünk, ha azt se tudjuk, mit mondjunk, ha azt se tudjuk, hogy mi történik, és az a begyakorolt jó elérhető és előhívható lesz számunkra. Negyedik gondolat. Egy egészen más témáról is beszélhettünk volna, mert egyrészt, ha még most az Ószövetségi Szentírás, a Szentlecke és az evangélium közti fonalat keresnénk, akkor kétségkívül lehetne az engedelmesség ez a téma. Az engedelmesség és a hit ez a téma. A mai evangéliumban is, ha csak ide nézünk, akkor azzal kezdődik, hogy Jézus maga mellé veszi három tanítványt, gyertek velem. Azután szól a mennyei atya, föl szólítja az ottaniakat, hogy ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És azután pedig kétszeresen is megjelenik az evangélium végén ez a motívum, hogy megparancsolta nekik, hogy ne beszéljenek róla. Meghagyta nekik, és a parancsot megtartották. Hogyan látjuk egyrészt ennek az evangéliumnak a fényénél a krisztusi engedelmességet? És hogyan látjuk természetesen az evangélium összességének a tükrében? Azt lehetne mondani, hogy épp a mai evangélium gyönyörű szépen mutatja meg, hogy mit is jelent ez az evangéliumi engedelmesség. Az nem egyszerűen csak puszta engedelmesség, hanem hallgatás Jézus szavára. Hogy ők hallgatnak Jézus szavára. Tehát ott egy bizalommal teli kapcsolat van a háttérben, és a bizalommal teli kapcsolatból fakad az, hogy amikor azt mondja Jézus, ne beszéljetek erről, akkor hallgatnak a szavára, amit így is mondhatnánk, hogy engedelmeskednek neki. De látjuk, hogy az evangéliumi engedelmesség, az nem egyszerűen csak valamiféle, ki tudja kinek, ki tudja mire, ki tudja miért, milyen következményekkel járó vak vagy elvakult engedelmesség, hát erről szó sincsen. Márk evangelista nem beszél erről, de tudjuk a többi evangelistától, hogy Krisztus kereszt haláláról és föltámadásáról beszélgetnek ott a hegyen. És nagypénteken a liturgiának milyen gyönyörűséges szövege ez, hogy Jézus engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. De hogy van ez egészen nyilvánvalóan? Úgy, hogy Jézus engedelmes volt értünk, mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. És hogyha az evangéliumi engedelmességet le kellene írni, akkor azt mondhatnánk a mai evangélium kapcsán is, hogy ez az engedelmesség Jézus felé és a mennyei Atya felé irányul, egy bizalmi kapcsolatból fakad, és mások javára történik. Engedelmes a mennyei Atyának, mint halálig mi értünk. És ezért az evangéliumi engedelmesség azt jelenti, hogy nem akárki felé irányul ez, hanem Jézus felé, és a mennyei Atya felé, Jézus Istene felé. De ami legalább ennyire jelentőségteljes, hogy Jézus engedelmessége Istennek, az minden ember javára szolgál. Ezt azért érdemes hangsúlyozni, mert ismerjük azt a fajta engedelmességet, ami nem Jézus vagy a Szentlélek vagy a mennyei Atya felé irányul, és főképpen ismerjük azt az engedelmességet, ami nem mindenki javára irányul. Esetleg egyesek javára irányul, mások kárára irányul. Engedelmességet, ami mások bántalmazására irányul, ami fenyeget másokat, vagy az életét veszélyezteti másoknak. Ismerjük ezt a fajta engedelmességet. Ezért, amikor keresztény emberként az engedelmességet hajlamosak vagyunk úgy látni, hogy ez valami érték, akkor legalábbis néhány alapvető megjegyzésünk szükséges, hogy ehhez legyen. Mégpedig az elmondottak alapján az, hogy ez az engedelmesség, tehát Jézusra, Jézus Istenére irányul, minden ember javára. És ha ez a két szempont nem teljesül, akkor bizony gondolkodóba érdemes esnünk, mégpedig azért, mert kétségkívül mást jelent az engedelmesség, amikor a gazdi szól annak a négy lábúnak, és erre is azt mondjuk, hogy hát engedelmeskedett. Más a felnőtt szól a gyereknek, és ő szót fogad, és más a minősége annak, amikor egy felnőtt ember engedelmeskedik. Az nem ugyanaz. És ha az evangélium lelkülete és az evangéliumi engedelmesség valamilyen világot számunkra idehoz, na hát az a felnőtt ember engedelmessége. És ez azt jelenti, hogy ez a fajta engedelmesség nem egyszerűen csak ugrás a szóra, bárkiére és bármiféle szóra, hanem az beleágyazódik az Istennel való kapcsolatnak a világába és folyamatába. És elszakíthatatlan a Jézus iránti bizalmi viszonytól, és attól a tervtől, hogy a mennyei Atya Jézuson keresztül a Szentlélek által minden embert üdvözíteni akar. Ezt nevezhetjük evangéliumi engedelmességnek. Az összes többinél pedig felnőtt, felelős módra szükséges gondolkodnunk. És akkor a záró gondolat pedig így szól. Az evangéliumban vannak olyan történetek, amikor Jézus annyira közel van hozzánk, de annyira, hogy hát, szinte nem is látjuk az istenségét, annyira közel van hozzánk, annyira olyan, mint mi. És aztán vannak olyan történetek, mint a mai, amiben pedig pont ellenkezőleg valami olyasmi arcát mutatja, olyan fényét mutatja, olyan ragyogását, amire azt mondjuk, hogy hű, de nem olyan, mint mi. És ezért olyan sokat mondó, hogy egy olyan történetben, ami Jézusnak éppen azt a valóságát tárja föl, amire mi emberek azt mondjuk, hogy hú, de nem olyan, mint mi, hogy mi ahhoz is mennyire fogunk tudni kapcsolódni, és mennyire tudtunk már kapcsolódni, és mennyire tudunk mi kapcsolódni a mai evangélium alapján. A rutinossá tett, megszokott jó révén, vagy pedig a spontán jó révén, vagy pedig az emberi jó révén, ami valamilyen célt is szolgál az életünkben, és mégis összeköt bennünket Istennel. Olyan fölemelő és fölszabadító, hogy mi a kicsi emberek, miközben Isten micsoda fényességben ragyog, fölfoghatatlan, hogy aközben mi be tudjuk gyakorolni azt a jót, ami még a leghosszabb vagy legnagyobb stressz helyzetben is nem akármilyen cselekvésre indít bennünket.